A Special Edition mai adásában blockchain percek következnek, Kajum Dániellel osztjuk az észt, vagyis hát ő osztja, én meg csak hallgatom. Hetente szerdán itt egy picit a első körben a blockchain technológia mellett a kriptovalutákkal is foglalkozunk, és az elmúlt héten visszafelé ugye nem nagyon szoktunk emlegetni tartalmakat, de mivel megtalálható a Special Edition Mixcloud-ján is, és a Peak oldalán is a beszélgetések legjava, ezért ha valaki lemaradna róla, vagy még többet szeretne tudni, ezeket archív módon is magáéval tudja tenni, bárhol, ahogy legyen, ahol éljen, a környezettől teljesen függetlenül. A mai adásban beszélünk egy picit a Bitcoin árnyoldalai közül a környezeti kibocsátással és egyéb problémákkal, amelyek terhelik a mi környezetünket, de hogy jó hírt hozzunk, ezért megoldásokat is kínálunk arra a problémára, amelyeket gerjesztenek ezek a kriptovaluták. Szia Dani, jó napot kívánok neked!
Jó napot kívánok, üdvözlök minden hallgatót! Igen, tehát ugye a blokklánc technológia az nem a bitcoinnál áll meg, hanem ott kezdődik, és éppen azért, hogy ugye többször is említettük, hogy a bitcoinnak vannak környezetromboló hatásai, a blokkláncnak vannak erre megoldásai, ha nem is direkt a bitcoinra, de legalább a környezetünket támogatják. Az első és leggyakrabban említett környezetromboló hatása a bitcoinnak az az energiafogyasztás, ugye számos ország energiafogyasztásával felér a bitcoin rendszeré, és ezt már többször is taglaltuk, szerintem nem is kell sokáig leragadnunk rajta. A másik kevésbé sokat emlegetett környezetromboló hatása a bitcoinnak az a bányászat folyamán felgyülemlő gépi hulladék.
Ez úgy kell elképzelni, hogy gyorsan amortizálódnak azok a technikák, amelyeket használ a bányászat?
Igen, tehát a bányászathoz speciális gépek kellenek, ASIC gépek.
Az mit jelent, hogy ASIC gépek?
Hát ez egy rövidítés lényegében, hogy egy alkalmazásra specializált, ebben az esetben kriptobányászatra specializált gép.
Ezek és teljesen üres alaplapok, amelyeken egy szoftver fut, vagy hogy képzeljük
hát el? Hát arra vannak optimalizálva, hogy a bitcoin bányászati...
Tehát a műveleteket, bitcoin, a számolást végtelen gyorsan tudják csinálni, de igen, semmi más nem zavarja a
semmi más nem zavarja őket, de semmi más nem is használhatók. Ebből is jön az egyik probléma velük. Tehát alapvetően ilyen egy kicsivel több, mint egy évig lehet használni egy ilyet a mostani bitcoin bányászati rátával.
Tehát csapágyasak lesznek, vagy mi?
Tessék?
Csapágyasra hajtják őket?
Hát igazából kb. Használhatatlanra, mert ugye 0-24-ben használják őket, elhasználódnak, és miután letelik ez a kicsivel több, mint egy év átlagban, utána nem tudják másra felhasználni, nem tudják hasznosítani őket, mert ezek kifejezetten bányászatra lettek feltalálva, kifejlesztve. Hát igazából ezeknek a hulladékoknak a bitcoin rendszer szintű mennyisége, az felér Hollandia hasonló profilú elektronikus szemetével egy évben.
Nem mondod.
Igen. Tehát ennyire terhelik a környezetet, mint egész Hollandia. Egy fejlett országról beszélünk, ahol nagyon sok elektronikáról van szó. Lényegében, hogyha tranzakcióra bontjuk, akkor egy bitcoin tranzakcióhoz majdnem 300 g szemét párosítható, ami viszonylag magas.
Az nagyon magas.
Igen. Igen, és hogyha globális szinten nézzük, akkor az összes elektronikus gépi hulladéknak egy nagyon kis része, kb. 17%-a kerül újrahasznosításra. Ugye itt nem csak a bányászati gépekről beszélünk, hanem az összesről. De ha arra figyelünk, hogy a bitcoint általában fejlődő országokban, kevésbé fejlett országokban bányásszák, ott még kisebb ez a százalék, kb. Alig hasznosítják újra ezeket a hulladékokat, mik keletkeznek.
Hát igen, azt tudjuk, hogy globálisan ugye az elektronikus szemét az egy irányba megy jelen pillanatban Ázsiába, tehát olvassuk, hogy Laosz kikötői, Vietnám kikötői, ugye Kína pár évvel ezelőtt tiltotta meg, hogy egyáltalán oda ilyen konténerhajók megérkezzenek ezekkel a szemetekkel, de Fülöp-szigetekkel kapcsolatban is folyamatosan ezt hallani, tehát az a legnagyobb probléma, hogy itt nem a megoldás, hanem egy ilyen szőnyeg alá söprés.
Hát igen, tipikus, nem látom, nem zavar, így de van. Attól pedig létezik a probléma.
Viszont jó bevétel sajnos még mindig ezeknek a fejlődő országoknak. És akkor a megoldásokra igazából érdekel minket, mert hogy a problémát felvetettük, ezzel számolnunk kell, mit kínál a rendszer.
Többféle projekt van egyébként a blokklánc világban, ami segíti. Most három fő kategóriát határozunk meg. Vannak olyan projektek is, amik az energiaelosztást helyezik blokkláncra. Németországból hozunk például egy konkrét példát. Ott még nincsen használatban, de kutatják azt, hogy hogyan lehetne blokkláncrendszer alapokra helyezve energiával, árammal kereskedni. Azt úgy kéne elképzelni, hogyha én például a házam tetejére vagy a lakásom erkélyére egy napelemet teszek, azzal áramot generálok lényegében, és eljöhet egy olyan pont, amikor több áramot generálok, mint amennyit elhasználok.
Azt mondjuk nyári hónapokban.
Igen, igen. Tehát adott esetben, ha ezt megveszem a szolgáltatóval, akkor elvihetem ezt átirányítom a közös rendszerbe. De ha szeretném a blokklánchoz hűljen decentralizálni ezt az egészet, és egyenesen végfelhasználóknak küldeni ezt, velük megbeszélni az árakat, akkor ezt próbálják kutatni most Németországban, hogy ez lehetséges-e.
Ezt ők úgy képzelik el, hogy mondjuk egy falu összeáll, ahol azok a házak, ahol vannak napelemek.
Igen.
Floating szisztémában, tehát leválva a rendszerről működtetik ezeknek a házaknak az elektromos rendszereit, és ők leülnek kvázi egy falügyülésen, vagy egy Zoom, vagy egy bármilyen netes alkalommal, kialakítanak egymás között egy teljesen demokratikusan meghatározott csere, kereskedelmi szövetséget, vagy...
Tehát ezt hogy képzeled el?
Tehát az, hogy tegyük fel, egyszerű szemléltető példának, hogy van egy szomszédos Facebook csoport, az összes szomszéd összeáll, és én például azt mondom, hogy sziasztok, lett ennyi plusz áramom, x forintért eladok nektek ennyit. És akkor valaki szól, hogy ő ennyiért, valaki azt mondja, hogy oké, megvenni, de kevesebbért, és akkor így lehet saját árakon, versenyi alapokon árammal gazdálkodni, úgyhogy ne menjen kárba az, amit fenntartató forrásokból szereztünk.
Gondolod, hogy ez nem vezet káoszhoz? Tehát ugye két párhuzamosan működő rendszert kell feltételeznünk, legalábbis Európában, ahol tél is szokott lenni, és ahol akárhogyan még Szicíliában is vannak olyan hónapok, hogy nem tud annyit termelni egy napelem, mint amennyi a felhasznált energiája, de mondjuk ez legyen 3 hónap per év. Marad 9 hónap per év, amikor mondjuk keletkezhet felesleg. És vannak olyan háztartások, amelyek eleve keveset használnak, mert mondjuk csak 2 élnek a házban, de vannak olyan háztartások, ahova kapcsolódik még az 5 gyerek mellé mondjuk egy csirkekeltető is, vagy mit tudom, én most hirtelen valamit mondtam. De hogy amikor nincs elég áram, akkor be kell kapcsolódjon a központi rendszer.
Igen.
Vagy hát ezt akkor szét kellene húzni az egész világra globálisan, hogy a föld egyik részén ugye többet süt a nap, egy adott évszakban, a másikban keveset, és akkor ez így egy yin-yang elmélettel lehetne esetleg. Vagy te a fejedben hogy képzeled ezt?
Hát szerintem ez egyedül úgy működhetne, hogyha ez egy kiegészítő ilyen áramszolgáltatás lenne, és attól függetlenül mindenki hozzá lenne kapcsolódva valamilyen módon a jelenlegi rendszerekhez. Nem vagyok szakértő, nem tudom, hogy ez pontosan hogyan történne, de például Texasban, ha nem is blokklánc alapon, de nemrég volt pár hónappal ezelőtt, hogy ők leváltak állami szinten azt hiszem a központi rendszerekről, és...
Mert hogy ott nincs központi rendszer az USA-ban. Tehát ugye magánszolgáltatók vannak, akik igen. Egy államot, két államot, tehát hogy össze-vissza nagyon sok maga. Ebből is volt a probléma, hogy amikor nagyon hideg lett egyszer csak már meg nem mondom, talán Texasba tavaly.
Pont, igen, erre gondoltam én is.
Akkor lefagyott a rendszer, és hónapokig nem volt rendes áramellátás.
Na például ez egy veszély ennek, ezért is csak kutatás szinten van ez jelen még Európában, és lehet, hogy nem lesz belőle semmi, de lehet, hogy valamit sikerül kitalálni belőle.
Jó, ez egészen biztos csak abból lesz valami, amiben próbálkozunk, tehát persze, hogyha nem csinálunk semmit, abból semmi se lesz. Jó, mi a következő nem tudom én így előre haladása a kriptovaluták rendszerének.
Tehát ezzel a példával az előbb azt vettük, hogy a végfelhasználókat összekötő aspektusa az hogyan segített a környezetben a blokkláncnak. Most viszont mondjuk a főkönyvet is elővehetjük, tehát ahol a blokkláncnak vezetjük a történetét, az adatokat felrögzítjük. Egy ellátási lánc esetén például fel lehet használni ezt az átláthatóságot, vegyünk mondjuk egy példát az őstermelői almára. Tehát ha végigvezetjük ennek az almának a termelését, tehát tényleg elültetés, permetezés, növesztés, aztán kereskedés, akkor minden adatot fel tudunk rögzíteni a blokkláncra, és ezáltal azonosítani is tudjuk a kifejezetten káros folyamatokat, környezetre káros folyamatokat egy ilyen termelési folyamat során, és adott esetben összevethetjük a különböző termelőket, és azt is észrevehetjük, hogy melyek a legjobb praktikák, hogy ezáltal egy standardizált folyamatot csináljunk, ami a környezetet a legjobban védi.
Hát ugye abstart úgy kellene, hogy minden gazdálkodónak bioorganikusan kellene.
Igen.
Akkor csak az lenne a baj, hogy ezzel, amit elmondtál, nem kéne foglalkozni. De nyilvánvalóan minden egyes tevékenységünknek, én csak azért tudom ezt egy picit jobban, mert én bioorganikus gazdálkodásból jövök, és tudom, hogy milyen megfelelési kényszerünk van mondjuk a különböző szervezeteknek, akik certifikátot bocsájtanak ki, hogy mi tényleg azok vagyunk. De nekünk is van a bioorganikus gazdálkodásban egy-két olyan lépés, amikor bizony, például amikor traktort használok, és nem vegyszert juttatok ki, hanem mondjuk olyan szereket a szőlőre, amelyek nem ártalmasnak a környezetnek, de mindenképpen azért karbonkibocsátásom lesz, hiszen egy dízelüzemű traktort üzemeltetek.
Hát igen.
Most csak hangosan gondolkodom megint.
Hát lényegében megint találkozik a valóság, meg az elképzelés, hogy mit lehet megvalósítani ebből, mik a lehetőségek, és mik azok, amik tényleg képesek lesznek.
Nekem az egésszel eddig ezek fantasztikus dolgok, tényleg. Amikről beszélünk, az hétről hétre nyitják fel a szememet. Nekem egyetlen, és ez csak hangos gondolkodás, tehát semmiképpen sem kritika vagy negatív, hanem hogy azért ehhez, hogy egészen egyszerűen csak értsük azt, amiről beszélünk, azért ez egy edukációs folyamatnak előbb meg kellene előzni ezt a történetet, hiszen egy gazdálkodó, aki blockchainre rögzíti számítógépén az adott nap eseményeit, és abból majd egy fórumon elkezd, nem tudom én, tapasztalatokat leszűrni, tehát az nekem még a fejemben nincs meg.
Hát nem is kell, hogy meglegyen, mert én is úgy gondolom, hogy egyrészt edukálni kell az embereket, akár már iskolai tananyagba belerakni említés szinten a blokkláncot, semmi technikai analízis, csak hogy értsék, hogy körülbelül mi ez, mi a filozófiája. De adott esetben tényleg a szakértőknek kell elhozni egy kész megoldást, és hogyha megvan ez a kész megoldás, akkor érthetően prezentálni, és együtt dolgozni az érintettekkel.
Szóval azt te is így látod, egyetértünk.
Persze, egyértelmű.
Jó, megnyugodtam, mert azért a hallgatók ezt nem látják, hiszen a rádió nem egy ilyen vizuális műfaj, azért a Dani jóval fiatalabb, mint én vagyok, szerintem egy két generációval is fiatalabb, és egy teljesen másik iskolát képvisel, mint amit én, tehát én a boomernél is old school-abb vagyok, ő meg most lesz azért most szökik virágjába. Dani, nagyon szépen köszönöm. A mai adás is így röppen el, egészen elképesztő, épp csak levegőt veszünk, már vége, de azért jó, mert tényleg minden egyes mozzanata, minden egyes verziója visszahallgatható, és lesz a jövő héten is, úgyhogy jövő héten szerdán, Dani, megint találkozzunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, neked nagyon szép hetet kívánok, mi meg pedig folytatjuk ezt a műsort, amelynek címe Special Edition. Szerintem jót főztünk Danival, jövő héten is blockchain percek itt a Special Editionben. Minden, ami bitcoin, minden, ami a titkosításról jó, ha tudunk, mert képeznünk kell magunkat, csak és kizárólag így leszünk képesek adaptálódni a legújabb szituációhoz, ami velünk szemben jön. Pigeon, egy francia úriember, meg egy angol DJ, meg egy észak-afrikai énekes fiú, egy kis Afrika diszkót itt nekünk legördít, Pigeon néven fognak ők majd publikálni, Yagana a dal címe, úgyhogy